Sziasztok! Jó reggelt! Ismeritek ezt a verset? Szerintem jól ismeritek. De egy dolog ismerni. Másik dolog, hogy meg is éljük ki azt a verset. Életünk része. Hát, buzduljunk fel most ezen vers által is. Én is. Ha olvasom, akkor ez mindig erősít, bátorít, felbuzdít. Ha meg buzgók vagyunk, akkor csak lelkesedjünk még jobban. 27. Zsoltár, 4-es verszak. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Múlt héten a Isten kereső életről volt szó, és sőt, hát ebből a Zsoltárból is idéztünk verszakot, de ez a vers nem hangzott el, pedig ez is egy Isten kereső vers, egy vágyakozás. Vágyakozás Isten után, az Isten jelenléte után. Hagyj lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében. Buzdítson ez bennünket, legyen ez az első helyen. Lehet, hogy sok áldásban volt részünk az elmúlt év folyamán, minden tökéletes volt, klapp volt, örülünk az áldásoknak. Ez mind Istennek köszönhető, az legyen az első. Hát amit kaptunk, azt akár el is veszíthetjük. Ha ne legyen így, nem kívánom, csak mondom, hogy előfordulhat. És akkor mi van? Akkor összeomlunk teljesen, összetörünk. Hát igen, hát nehéz helyzetek előfordulnak. Ezért legyen első, hogy az Isten legfőbb örömünk, az ő jelenlétében lakozhassunk életemnek minden idejében. Hát minden idejében, a minden időnek része a most is. Tehát most is. Itt a földön élünk, de az Úr házában lakozhatunk itt is, az ő jelenlétében. Aztán úgy fejeződik be ez a Zsoltár, a 14. verszak. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Egy mondaton belül van ez a gondolat ismétlés, gondolat rím, nyomatékosítja, hogy várjad az Urat. Várakozzunk rá. Előfordul olyan, hogy a mennyasszony elfelejtkezik a vőlegényéről. Hát, ilyen nincsen. Hát, hogy közeledik az esküvő napja, egyre izgatottabb a vőlegénye felől. Vágja a centit, számolja a napokat. Hát csak úgy mondom, hogy mondjuk például 6 nap van hátra az esküvőig. Hát már nagyon izgatott. Lehet, hogy kicsit titkolja, úgy kifelé nem mutatja annyira az érzelmeit, meg úgy saját szívét is óvja egy kicsit, de azért nagyon izgatott. De az helyzet, hogy ő tudja az esküvő napját. Mi meg ezt a másik napot, ezt az esküvő napját mi nem tudjuk. De azért csak várjuk az Urat. Várjuk az Urat. Azért nem minden eljegyzéskor döntik el azonnal, hogy mikor legyen az esküvő napja. Van, hogy eltelik jó idő, amikor úgy tényleg kijelölik az esküvő napját. Na most mi nem tudjuk ennek az esküvőnek a napját. De azért várjuk az Urat. És azért még, ha nem tudja az esküvő napját, attól még a mennyasszony izgatott a vőlegény felől. Aztán ott van ennek az utolsó mondatnak, így közötte, hogy légy erős, bátorodjék a szíved. Hát most ez hogy jön össze? Most várjuk az Urat, és legyek bátor, meg legyek erős. Hát ez hogy jön össze? Hát mondjuk például, hát sokat kell várakozni egy áldásra. Elképzeltem, hogy most nem az Úr, azért hiszük, hogy meg lesz, de egy más áldásra. Elképzeltem, hogy várok egy nagy áldásra, már olyan biztos vagyok, hogy meg is lesz. Csak várakozok, még mindig várakozok, és még nincs meg. Másrészt már gúljonnak is érte, hogy ha, ugye, hogy hát nem is történt meg, pedig azt mondtad. És hát benne elbizonytalanodok. Esetleg már le is teszek róla. Több helyen is mondja az ige, Józsi Imre kis például mondja, hogy légy bátor és erős. De úgy folytatódik ott, hogy mert én veled leszek. Szóval nem saját magam erejéből kell erősnek lennem. Nem azt mondja az Úr, légy erős, szedd már össze magad, kapard már össze magad, állj már föl, képes vagy rá, meg tudod tenni. Nem, azt mondja, hogy légy erős, légy bátor és erős, mert én veled leszek. A mi erőnk Istentől van. Őrá bízzük az életünket, ő benne bízunk. Úgyhogy legyünk bátrak most is, és várjuk az Urat most is, a mai napon is. Várjuk, hogy most is mit szól hozzánk, mit szól a mi szívünkhöz, és ahogy mi az előbb szólhattunk Istenhez, és Isten meghallja mi hangunkat, ő is szól hozzánk, és mi is halljuk meg az ő hangját, hogy mit üzen most nekünk az ő igéjén keresztül, amit Józsi közvetít most majd felénk. Amen.
Köszönjük, tényleg. Ez a várakozás, ez annyira érdekes, mert gyakorlatilag az egész életünk egy módon egy várakozás Istenre, mert nem látjuk őt a maga teljességében, igaz? Most még nagyon sok eleme van, ami erről a várakozásról szól. Kicsit olyan, mintha az életünket egy ilyen váróterembe töltenénk, ahol különböző emberekkel találkozunk, meg történnek dolgok, de tudjuk, hogy az igazi tehát az élet az majd csak akkor kezdődik igazából, amikor az Úrral leszünk. De sokszor nehéz várni is. Örömmel várunk, igaz, meg van várakozás, de sokszor ez elnyújtozhat, és tényleg köszönjük a bátorítást, mert ez nagy bátorítás, hogy az Úr megígérte, hogy velünk lesz a várakozásban is. Ő velünk van. Úgyhogy ez egy jó bátorítás volt. Köszönjük, Attila. Hát figyeljetek, lehet, hogy iszom egy pohár vizet, mielőtt elfelejtem, mert közben, mikor belelendülök, mindig el szoktam felejteni már. És akkor csak kiszáradok. Oké. Hát imádkozzunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a napot. Köszönjük neked a te kegyelmes jelenlétedet velünk itt. Köszönjük, hogy te adsz segítséget a várakozáshoz, a rád való várakozáshoz. De köszönjük, hogy minden nap találkozol is velünk tényleg egy rejtélyes módon a szívünknek a szentélyében. És tényleg csak az a vágyunk, Uram, hogy ez soha ne érjen véget, hogy ne legyen olyan idő, amikor nem találkozunk veled. És várjuk azt a napot is, amikor színről színre látunk téged, és ez az igazi várakozásunk van, tényleg te tőled van, a te szellemed kavarja ezt föl bennünk, utánod van honvágyunk. Kérünk, hogy tényleg most használd az igédet az életünkben, te hozzad ki ebből azt, amit te szeretnél, hogy halljunk. Én tényleg csak szeretnélek erre kérni, hogy most te segíts ebben, te nevedben. Amen. Amen. Egy olyan igerésszel készültem nektek, ami nem egy szokványos, vagy nem olyan, ami hozzánk szól, de lehet, hogy nem rólunk szól, vagy fordítva, lehet, hogy nem közvetlen hozzánk szól, de hasznos a számunkra, lehet, hogy így mondom inkább. És engem az indított el ebben a gondolatmenetben, hogy a Pásztor Csaba múlt héten prédikált erről, hogy Istent keressük. Isten szeretné, hogyha mi nekünk egy olyan életünk lenne, amiben vágyakozunk ő utána, és őt keressük. De az az érdekessége ennek az állapotnak, amiben mi vagyunk, hogy egy olyan világban élünk, amiben Isten nem látható. És sőt, ő úgy csinálta ezt, hogy azok látják őt meg, akik valóban szívből keresik őt. Hogy olyan módon rejtőzik el Isten ebben a saját maga által megalkotott világban, hogy tényleg az az ember fogja megtalálni, aki valóban ővele szeretne közösséget. Nem azt csinálta Isten, hogy lejött ide a földre, és azt mondta, hogy én vagyok Isten, tessék engem imádni, itt vagyok, és közösségbe akarok veletek lenni, mert volt ilyen pontja a történelmnek, ugye a zsidóknak megjelent a sínai hegyen Isten, és annyira megijedtek tőle, és annyira féltek tőle, hogy azt mondták, hogy soha többet ne beszéljen hozzánk Isten, hanem majd használja Mózest, és akkor úgy majd kapcsolatot tartunk, de mi félünk tőle, és mi nem akarjuk, hogy ő beszéljen velünk. És én ezen gondolkoztam, hogy miért van az, hogy a Bibliában így sokszor látod ezt, hogy Isten egy rejtőzködő Isten. És hogy ez nekem úgy csapódott le, vagy azt vontam le ebből, hogy ő valóban erre a személyes közösségre vágyik. Tehát, hogy ő neki a szíve vágya, az tényleg egy szeretett kapcsolat. És ezért van az, hogy nem tolja ránk egyből az ő tekintélyét, meg az ő jelenlétét, mert az nem azt segítené elő, hogy mi tényleg szívből akarjuk őt szeretni, vagy követni, hanem ki az, aki ne esne térdre Isten hatalma, meg dicsősége előtt, nem? És ezért van, hogy végig vonul a Biblián ez a gondolat, vagy ez a dolog. És látjátok csak így, ahogy beszélgettünk a házi csoportban, ahogy beszélgettünk arról, hogy ott volt a Szent Sátor, és annak is a külseje az nem volt egy vonzó. Tehát nem, az arany nem kívülről volt a sátoron, hanem a belsejében volt. Hogy kívülről ilyen borzbőrrel volt beborítva, egy nagyon egyszerűnek kinéző hely volt, vagy dolog volt. Nyilván a tábor közepén volt, de nem volt kívülről olyan vonzó. És ez csak egy példa, de sok ilyen van a Bibliában. Még az Úr Jézus Krisztus személyéről is azt mondja, ugye, hogy nem volt a számunkra kívánatos, nem volt a szemünknek kívánatos, de hogyha valaki közelebb megy és megismeri őt, nincsen más olyan, aki olyan lenne, mint ő. És nem lenne más, akihez olyan közel akarnánk lenni, mint ő hozzá. De valami módon így Isten egy ilyen rejtőzködő Isten. És aztán a vers, amivel kezdeném, az ehhez kapcsolódik egyébként, de aztán majd látjátok, hogy kanyarodunk másfelé. És mindjárt kinyitom a jegyzetemet, hogy Jeremiás 29-ben ezt mondja, a 11. verstől fogom olvasni, mert én tudom az én gondolataimat, amiket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, és ezt az ő népének mondja, Izraelnek mondja egyébként, de nekünk is ugyanúgy érvényes. Békességnek és nem háborúságnak a gondolata ez, hogy kívánatos véget adjak nektek. Hogy azt mondja Isten, hogy nekem van olyan gondolatom felőletek, ami a békességnek a gondolata. Nem a háborúságról szól, nem a velem való csatáról szól, hanem arról szól, hogy együtt legyünk, és egy harmóniában legyünk. Hogy kívánatos véget adjak nektek. Aztán azt mondja, hogy akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És ezt a zsidó népnek mondja tényleg a történelmüknek abban a pillanatában, meg szerintem a mostani pillanatában, és hogy akkor fogják ők is megtalálni az Urat olyannak, aki ő, és akkor fogják megtalálni azt a kívánatos véget, amit az Úr eltervezett nekik, amikor teljes szívből keresik őt. És igazából, amiről én beszélni szeretnék most, az a teljes szívből való keresése Istennek. Teljes szívből való oda fordulás Istenhez. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, de valamelyik karácsony előtt üzenetben beszéltem arról, hogy ott van az a hét láng Isten jelenlétében. És amikor Isten elküldte a Szent Szellemet a földre, a tanítványokon az első, a gyülekezet első, hát a gyülekezet születésekor emlékeztek, hogy tüzes lángok, lángnyelvek voltak a fejük fölött, és volt egy égő szívük Istenért. A Szent Szellem által. A Szent Szellem tüze ott volt bennük. És van másik vers, ahol arról beszél, hogy a mi Istenünk az megemésztő tűz. A mi Istenünk megemésztő tűz, ami megemészt minden olyan dolgot, ami nem segít nekünk abban, hogy hozzá közel legyünk, ami nem arra víz bennünket, hogy az ő közelében legyünk. Azokat ő megemészti, azokat a dolgokat. És itt van ez a viszont ott van az a hívása neki, hogy azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok engem, mert teljes szívetekből kerestek. Hogy Isten nem szereti a fél szívű keresztjént, meg a fél szívű követőket. Isten nem gyönyörködik abban, és nem is tud adni, mert akkor találjuk meg őt, amikor teljes szívünkből keressük őt. És igazából, ahogy így ezen gondolkoztam, jött elém a hét gyülekezet a Jelenések könyvében, és ott van a legutolsó, a laodiceai gyülekezet, amelyikről tudjátok, hogy azt írja, és majd mindjárt felolvassuk, hogy ő ilyen langyos volt, hogy se hideg nem volt, se meleg nem volt. Ilyen, emlékszem, mikor mi bibliaiskolások voltunk, és valamelyik misszionárius vagy pásztor beszélt erről, hogy találkoztál olyan emberrel, akinek olyan készfogás, hogy mint egy ilyen döglött halat adna a kezedbe. A döglött hal készfogás, hogy tudjátok, hogy így kinyújtod a kezedet, és akkor így odaadja, hogy így igazából nem akarna veled kezet fogni, de mégis odaadja, de mégse fogja meg a kezedet. Tudod, hogy ez olyan, így borsózik a hátam tőle, hogy amikor így kell kezet fogni valakivel, mert nem értem, mert ez egy kettős kommunikáció, igaz? Tehát, hogy adom is, meg nem is, meg itt is vagyok, meg nem is vagyok, itt a szemedbe is nézek, meg nem is. Hogy Istennek ez egy viszonyogtató dolog szintén, és mindjárt felolvasuk. És ahogy mondtam az elején, hogy nem azért akarok erről beszélni, mint hogyha azt gondolnám, hogy mi ilyenek vagyunk, vagy ti ilyenek vagytok. De a mi korunk, amiben mi élünk, és a gyülekezeteknek a jelentős hányada az ilyen. A mi korunk, amiben mi élünk, az egy ilyen kor, hogy Isten felé nem tiszta szívű. Nincsen keresés, nincsen Isten keresés, vagy igazi Isten félelem, hanem nagyon nagy százalékban van ez a langyos hozzáállás, ez a vallásos hozzáállás. És akkor nézzük meg tényleg, hogy az Úr Jézus miről beszél a laodiceai gyülekezetnek. Egyébként, hogyha ugye a hét gyülekezetet végigolvassuk, ott a laodiceai megelőző gyülekezet az a filadelfiai gyülekezet, a testvér szeretetnek a gyülekezete, a tüzes szívű gyülekezet, amelyik közel van az Úr szívéhez, és szolgál azzal a kicsivel, amilyen neki van. Azt mondja, hogy adtam eléd egy ajtót, kevés erőd van, de mégis nagy szolgálatuk volt. És az egyház történetnek az a kora, ami megelőzte a miénket, az egy ilyen volt. A misszióknak akkor emlékeztek, hogy a 19. században tényleg a misszionáriusok elmentek a világ végére az evangéliummal, és ott volt a égett Isten tüze a szívükbe, és odaadták az életüket, és ámulatos dolgokat tettek. De a mi korunkban még az igét is ugye úgy fogadják el, még a keresztény gyülekezetekben is sokszor, hogy hát nem tudjuk, hogy igazából ez igaz-e, vagy nem igaz-e. Így is mondják, meg úgy is mondják, ezt is mondanak, meg azt is mondanak. Honnan lehetne tudni az igazságot? Hogy a mi korunk, az a laodiceai gyülekezetnek a kora, a mi korunk az egy olyan állapotot hoz elő, amiről itt olvasunk. És nyilván megvan, tehát én most a teljességnek az igénye nélkül fogok beszélni erről az elvről igazából, hogy Istennek tetszik, hogyha felkavarjuk a szívünket, és valóban teljes szívvel keressük őt, mert akkor tud bennünk munkálkodni valóban. És erre van szükségünk, hogy lángoljunk az Úrért. Nekünk van erre szükségünk. Az Úrnak végül is mindegy, nem? Tehát, hogy már olyan értelemben, hogy nem ő lesz több azáltal, hogy mi ezt tesszük, hanem mi leszünk a helyünkön, ha ez így van. De akkor tudunk tőle elfogadni. És akkor kinyitjátok a Bibliát, Jelenések 3-nál, ott van ezekről a gyülekezetekről szó. Én a 14. verstől olvasom, mert itt van a Laodiceáról szó. A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és a szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ime, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, vagy a szellem. És látjátok, hogy igazából itt a probléma ebben a gyülekezetben ez a langyos hozzáállás, ezzel kezd, és ennek van történelmi háttere, mert ez a város, ez egy érdekes város volt, ahol két helyről is jött víz a városba. Az egyik helyen, ahol találtak hideg forrást, gondolták, hogy onnan behozzák a vizet, és akkor lesz nekik hideg vízük is, meg találtak másik helyen forrást, ahol meleg víz volt, és onnan meghozták a meleg vizet, és gondolták, hogy mire odaér a városban, még ugyanolyan forró lesz, és akkor lesz nekik hideg, meg meleg víz is a városba. Nyilván ez volt az eredeti gondolat, de mire odaért, mind a két forrásnak a vize az langyos lett. Úgyhogy nem lett nekik hideg-meleg vízük, hanem csak langyos víz volt ebben a városban. És itt van ennek az utalásnak így az eredete, vagy köze ahhoz, amiről itt beszél. De nekik nem csak a vízük volt langyos, hanem ahogy mondjuk ennek a gyülekezetnek, amelyik ebben a városban volt, a szíve is langyos volt Isten felé. És még egy érdekes gondolat, amiről szintén majd beszélünk egy kicsit bővebben, hogy azt mondja, hogy te azt mondod, hogy te gazdag vagy. Hogy ez egy gazdag város volt, egy olyan város volt, ahol az emberek tudtak számítani arra, amit ők meg tudnak magunknak teremteni, valamilyen történelmi előzményben, és nem olvastam utána ennek rendesen, de azt mondja, hogy a rómaiak egy ilyen, talán valami természeti katasztrófa volt, most nem emlékszem, felajánlották neki, ugye a római birodalom idején van ez, hogy adnak pénzt a város újraépítésére. És ezek az emberek azt mondták, hogy nekünk van elég ahhoz, hogy mi magunk újraépítsük ezt a várost. És ők ilyen tehetősek vagy gazdagok voltak. És nem kértek a római segítségből. És igazából ez egy jó dolog is lett volna, így önmagában véve, ugye, de ez volt az alap hozzáállásuk ezeknek az embereknek, ilyen mentalitásuk volt, hogy ők magukra számítottak, és gazdagok voltak. És igazából a gyülekezet maga, amelyik ebben a városban volt, átvette ezt a szellemiséget, vagy ott volt bennük ez a fajta hozzáállás. És látjátok, hogy tudjátok ezt is, hogy a gyülekezetek, amikről itt a jelenések könyvében szó van, ezek való akkori gyülekezetek voltak, akikhez szólt az Úr Jézus Krisztus maga, de nem minden gyülekezetben volt mindenki hívő föltétlenül. Tehát ugyanúgy, ahogy a mai nap vannak ugye gyülekezetek, és abban vannak különféle emberek, ez a gyülekezet, ez úgy tűnik, hogy unblock, így teljességében maga a gyülekezet ilyen hozzáállása volt az Úr Jézus Krisztus felé, és voltak benne, akik pedig másképp voltak, és azokhoz is szól itt, de maga ez a gyülekezet, ez olyan mentalitással volt, amiről azt mondta az Úr Jézus, hogy ez kivetlek a számból, hány ingerem van tőle. Gondoljatok ebbe bele, hogy ez egy gyülekezet volt, de magát ezt a gyülekezetet az Úr Jézus nem tudta úgy elfogadni, hogy tényleg ti az enyémek lennétek, hanem nagyon erőlködve, hogy hány ingerem van, mert ezt, amit ti csináltok, vagy amiben ti éltek, ezt nem tudom elfogadni. Nem elfogadható a számomra. És pont ebben van a lényege ugye az üzenetnek, amiről itt szó van, hogy azért, mert langyosak voltak Isten felé, mert nem volt bennük Istennek a szeretete, ami a filadelfiaiakban benk volt, nem volt a testvéreknek a szeretete, hanem nagyon sok mindennek a híjával voltak. Igaz? És csak majd a alkalmazásra térve, de egyébként nézzétek meg, hogy a mi korunkról azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy amikor ő eljön erre a földre, talál-e hitet? A földön egyáltalán, meg azt mondja, hogy a szívek, a szeretet kihűl a szívekben, amiatt a sok gonoszság miatt, ami történik a világban. Hogy megkeményednek a szívek. Hogy egy olyan korban élünk szerintem, aminek nagyon hasonló tulajdonságai vannak, mint amiről itt a laodiceai gyülekezetről ír. És ezt már mondtam, ezt a gondolatot, bocsássátok meg, hogy megismételtem. De ez így van. Tehát szerintem ez így van. Ez egy tény. És Csak hogyha egy kicsit így kielemezzük, azt már mondtam, ugye, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, hogy se hideg vagy, sem hév. Ez ugye ez az ő hozzáállásukra utal, amivel egyrészt ők azt mondták, hogy ők keresztjének, vagy ők Jézushoz tartoznak, de másik oldalról viszont nem volt vele egy élő kapcsolatuk. Mert hogyha lett volna, akkor nem ezt mondja róluk az Úr. Igaz, hogy ti a kerítésnek mind a két oldalán akartok lenni. Tehát ti azt mondjátok, hogy keresztjének vagytok, de közben nem velem vagytok. Nincsen közünk egymáshoz ilyen módon. És azt mondja, hogy bár hideg volnál, vagy hév. Bár lenne az, hogy azt mondod, hogy engem nem érdekel, élek úgy, ahogy én akarok, és kész. De te azt mondod, hogy te az enyém vagy. De közben nem úgy élsz egyáltalán. Mert ugye a hév, a tüzes hívő az, aki azt mondja, hogy én szeretem az Úr Jézus Krisztust, bizonyságot teszek róla, és az élete is olyan, ugye, amelyik beszél arról, hogy ő hozzá tartozik. De ezzel szemben, amit itt olvasunk róluk, azt mondja, hogy lágy meleg, vagy sem hideg, semmi, kivetlek az én számból. És most ez nem az ő, nem azoknak az üdvösségéről szól, akik ott voltak ebben a gyülekezetben, és valóban az Úr Jézus Krisztushoz tartoztak. De ahogy mondtam, maga ámblokk ennek a gyülekezetnek az életvitele olyan volt, amitől hány ingere volt az Úr Jézusnak. És azt mondta, hogy ezt nem. Tehát ez nem. És mindjárt látjuk, hogy miért. Azt mondja, hogy azért, mert ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Hogy te azt hiszed, hogy te megállsz nélkülem. Te azt hiszed, hogy te neked mindened megvan, amire szükséged van. És tényleg ebben a városban az emberek úgy éltek valahogy, mint mi most. Tudjátok, hogy itt igazából Magyarországon szeretünk sokat panaszkodni, hogy mennyi problémánk van, meg nehéz megélni, meg ilyen dolgok. De tudjátok, hogy milyen, tehát mi olyan körülmények között élünk most, amilyenben a királyok éltek évszázadokon keresztül, és az egyszerű embereknek közük nem volt ilyenfajta életforma az, amit mi most élünk. Tehát meleg víz, hideg víz, jó, most pont a meleg vízet hoztam, de tehát ellátva mindenféle földi dolgokkal, földi jókkal, amik megkönnyítenék a mi fizikai életünket, kényelmi dolgok, nem kell nélkülöznünk olyan nagy mértékben, tényleg el vagyunk látva. És ők ezt mondták, hogy nekünk mindenünk megvan, és semmire nincs szükség. És az Úr pedig azt mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Hogy Isten nézőpontjából viszont azokkal a dolgokkal együtt, amik nekik voltak, ez volt rájuk a jellemző. Hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, és a vak, és a mezítelen, és még csak nem is tudod. Még csak nem is tudod, hogy minek vagy hiány. Nem is érted, hogy minek vagy hiány. Te azt hiszed, hogy az a kereszténység, hogy ilyen kényelmi dolgokba élsz, és ez az Isten áldása? De nem nektek mondom, hanem így, hogy ennek a szellemiségnek mondja, hogy te azt hiszed, hogy te neked van valamit? Olyan, mint a Pál apostol mondta talán a korintusiaknak, hogy ti azt hiszitek, hogy nálunk nélkül már uralkodásra jutottatok. Bár csak tényleg uralkodásra jutottatok volna. De nem értettétek meg az evangélium lényegét. És itt ennek a gyülekezetnek ezt mondja az Úr Jézus, hogy te azt hiszed, hogy annyi mindened van, és közben pedig nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. És megnéztem ezeknek a szavaknak a jelentését, nem mindegyiknek tudtam pontosan kibogozni, vagy megérteni, de ahogy én megértettem, ezek valóban ilyeneket jelentenek, mint amit a Magyar Biblia ír. Tehát egy ilyen szerencsétlen, nyavajás, nyomorult vagy, ezt mondja neki, és azt meg nincs mit magyarázni, hogy vak és mezítelen. Tehát, hogy majd mindjárt, amikor a választ ezekre megadja, akkor kicsit megnézzük, de ez egy szerencsétlen állapot. Egy elveszett állapot igazából. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy valóban, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged. Tehát az, hogy ők azt mondták, hogy gazdagok vagyunk, ők a szemmel látható dolgokra gondoltak. Isten pedig látta őket az ő szellemi valóságukban. És a világi javak azok ugye leveszik a szemünket Istenről, és adnak egyfajta gondoskodást a mi számunkra, amik behelyettesítik Istent. És úgy gondoljuk, hogy mi rendben vagyunk, vagy a mi életünk az végül is rendben van. Közben lehetünk szegények szellemiekben. És Isten azt mondja, hogy nyomorult vagy, vagyis sajnálatra méltó, szerencsétlen, egy szegény vagy, szellemileg egy súlytalan, nincsen a mennyben kincsed. Az örökkévalóság szempontjából az, amit neked van, az semmit nem jelent. És mezítelen vagy, nincs, ami betakarjon téged. És erre jön az Úr tanácsa, ami megmutatja majd nekünk, hogy mi volt valóban az ő szegénységük. Mert azt mondja, hogy az első, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy valóban gazdaggá légy. Vegyél tűzben megpróbált aranyat, hogy valóban gazdaggá légy. Hogy ők azt hitték, hogy ők gazdagok. Ők azt hitték, hogy nekik nincs szükségük semmire. De szellemiekben nagyon szegények voltak, koldusok voltak. Az örökkévalóság szempontjából az ő jellemük, meg az ő életük, az semmit nem jelentett Isten számára. És én gondolkoztam ugye, hogy mi lehet az, akkor az az arany, az a tűzben megpróbált arany, amiről itt beszél az Úr. Mi az az arany, ami tényleg időtálló? Mert tudjátok, hogy az arany azért értékes itt a Földön is, mert időtálló az értéke. Nem változik olyan mértékben, mint egyéb javaknak az értéke. Ezért van, hogy az aranyhoz szabják ugye a többi dolgoknak az értékét. Biztos ennek is megvan a maga magyarázata, nem mentem így annyira végig, de ugye az arany az ritka, és mindenki értékesnek tartja, így elfogadottan. De szellemi értelemben van olyan dolog, ami Isten számára értékes, megtartja az értékét, de az, ami nekik volt, az nem ilyen volt. És az 1 Péter 1, 3-9-ig ott láthatunk egy ilyen Istentől adott gondolatot erre, hogy mi az a tűzben megpróbált arany, ami tényleg értékes, és ami nekik nem volt. Azt mondja az 1 Péter 1.3-ban, áldott az Isten, ez ugye Péter apostol mondja, áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, tehát olyan, mint az arany, ami megtartja az értékét, ami tényleg értékes, örökké való értéke van, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most sem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét vagy a szellem. Az arany, ami nekik nem volt, az az Úr Jézus Krisztusban való hit, valódi hit volt. És a hitünk próbája az olyan, mint az aranynak a próbája, és a házi csoporton egy kicsit így beszélgettünk erről, hogy ez az, ami annyira értékes Isten számára, ez az, ami olyan, mint az arany, ami örökké való kincset halmoz föl neked, úgymond a mennyben, hogy Isten végzett egy munkát a mi életünkben. Isten volt az, akiről itt a Péter azt mondja, hogy áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, aki az egy nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket. Az új élet, az örök élet, amit mi megkaptunk őtőle, azt hitáltal kaptuk meg. Az a hitünk volt az, amivel megragadtuk ezt, és ez az, ami annyira értékes. A hit. Ez az, ami ad nekünk egy romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget a mennyben. Ez az, ami örökké megtartja az értékét. És a hitünk, az pedig egyfolytában próba alatt van, mert úgy mutatkozik meg az értéke, és pont az aranyjal csinálják ezt, tudjátok, amikor megtisztítják, Mert ugye az arany sokszor nem tisztán van jelen a világban, hanem kibányásszák azt az ércet, és utána felhevítik az ércet. És ami salak van abban az ércben, az feljön a felszínére, és aztán eltakarítják ezt. A próbáink azok olyanok, mint amik hivatottak arra, hogy felhozzák a felszínre azt a salakot, ami elválasztja az igazi értéket, az igazi hitünket attól, ami fölösleges ott. És aztán a mester így, amikor felhevítette az ércet, ugye így elhúzta a salakot, és meglátta a saját arcát. Akkor volt tiszta, amikor meglátta a saját arcát abban a felhevített aranyban. Akkor. És ilyen a mi hitünk, tudjátok, hogy a hitünk próbája azt akarja előhozni, hogy az Úr arca láthatóvá váljon az életünkbe, az ő munkája, és vitathatatlan legyen a mi számunkra és mások számára, de főleg az Úr előtt értékes ez, hogy a te életed tükrözi az ő bevégzett munkáját, az ő tökéletes munkáját a te életedbe. És ez a mi hitünk, és ezért drága a mi hitünk, mert nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy nem csak, hogy újjászülettünk ezáltal a hit által, hanem a mindennapi életünkben folyamatosan kiábrázolhatjuk annak a képét, aki bennünket elhívott, aki folyamatosan megtisztít bennünket. És ez a mi dicsőségünk, és ez lesz ott a mennyben, ezzel fogunk dicsekedni a mennyben, és ezzel fog az Úr dicsekedni, hogy ez az ember engedte nekem, hogy az én képem kiábrázolódjon az ő életében, és ott van, ott vagyok az ő életében, és látható, és ezzel fogunk dicsekedni egymás számára is, hogy ott volt az Úr az életemben, munkálkodott, ő az én kincsem, az ő arca formálódott ki. És látok, ez nem volt meg a laodiceaiaknak. Ők azt mondták, hogy én már gazdag vagyok, nekem nincs szükségem senkire igazából, vagy semmire. Én jól vagyok. És az Úr azt mondja, hogy nincsen neked ez a kincsed meg. Neked nincs kincs az életedben. Ezért vagy langyos, mert azt hiszed, hogy neked van, és közben nincs. Úgyhogy ez az első, ami egy ilyen kép, és erről az aranyról. És azt mondja az Úr, hogy én azt tanácsolom, hogy vegyél tőlem ilyen tűzben kipróbált aranyat. Ez ő maga a mi életünkben, az ő természete a mi életünkben, annak a visszatükröződése. A megváltatlan ember, vagy megtéretlen ember nem látja Isten munkáját. Nincs is szüksége rá, igaz? És ezért mondtam azt, hogy abban a gyülekezetben valószínűleg sok megtéretlen ember volt, aki nem is tudta, hogy... Tehát az egy egyház volt, úgymond, de nem tudták, hogy egyáltalán mi a megváltás. És tényleg, hogy ha megnézzük, a mi világunkban rengeteg ilyen gyülekezet vagy egyház van, hogy azt hiszik, hogy keresztjének, de közben nincs ott az arany, nincs ott az Úr természete, nincs ott az ő bevégzett munkája, nincs újjászületés, igaz? Nem kell ezt bizonygatnom nagyon. De majd lesz itt egy jó hír, ugye, és az pont az Isten kereséshez van köze. Aztán a második dolog, amit mond az Úr, és gyorsan oda tekerek a jegyzetembe. Tehát az első tanácsa az volt, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy valóban gazdaggá légy. A második... Fehér ruhákat, hogy ne légyél mezítelen. Hogy ugye ez volt a másik, amit az Úr mondott, hogy te mezítelen vagy igazából. Hogy biztos voltak nekik szép ruháik, meg minden. Abban a korban is tudtak öltözködni az emberek, meg szerették, ami szép. Voltak nekik ruháik, nem fizikailag voltak meztelenek, de Isten előtt nem volt betakarva az ő bűnük, nem volt betakarva az ő rúdságuk, ami tényleg a Bibliában a bűnnek a képe. A bűneinket takarta el az Úr Jézus Krisztus az ő saját igazságával, igaz? Ami olyan részünket takarta el, amit egyébként szégyellünk. Ők meg nem is tudták, hogy mesztelenek Isten előtt. Ők nem is tudták, hogy nem méltók ahhoz, hogy oda jöjjenek az ő jelenlétébe. Ők nem is tudták, hogy ennek hiával vannak, nincs betakarva. És az Úr azt mondja, hogy én javaslom, hogy vegyél talán fehér ruhákat, hogy be legyen takarva a te mezítelenséged. És tudjátok, ez is a megváltásunknak a drága igazsága. Igaz, hogy az Úr Jézus egyszer és mindenkorra betakart bennünket. Az ő saját szentségével, az ő saját természetével, hogy eltakarta a mi mezítelenségünket. És Isten előtt most méltósággal állhatunk, szentségbe felöltöztetve az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt. Az ő szent és igaz természete lett nekünk tulajdonítva, és fel vagyunk öltözve az ő jelenlétében. És dicsőségünk lehet az ő jelenlétében. Nem a saját dicsőségünk, a testünknek, vagy a mi természetünk, hanem az ő dicsősége van rajtunk. És később a jelenések könyve beszél is arról, hogy a fehér ruha a szentek jó cselekedetei, de azok miből fakadnak? Ez megint csak az igaz hitből, ami által mi megigazultunk, megigazított bennünket, és most tudunk a hit cselekedeteiben járni, és azok díszítenek bennünket, hogy Isten igazsága által szolgálunk másoknak, az ő dicsősége látszik rajtunk, nem a mi saját dicsőségünk. És ez az a fehér ruha, ez a szenteknek a egyenruhája, a fehér ruha, a szentek egyenruhája, az ő hadseregének az egyenruhája, amelyiknek dicsősége van ebben a világban, főleg a mennyben. De mikor visszajön az Úr Jézus Krisztus, minden szentek ő vele fehérbe öltözött. Emlékeztek erre, hogy ott leszünk mi vele, és a szentsége rajtunk lesz, és annak dicsősége és ereje lesz. De ennek a gyülekezetnek, vagy ezeknek az embereknek ez nem volt meg. Nem volt meg. Nem nyilvánult meg Isten szentsége ilyen módon az életükbe. És a harmadik dolog, amit még javasol nekik, azt mondja, hogy vegyél tőlem szentgyógyító írt, hogy láss. Mert ugye előtte azt mondja, hogy ti vakok vagytok. És vak azért, mert nem látod az életedet Isten szemével. És nem látod a dolgokat Isten szemével. Van testi vakság. Nyilván az Úr Jézus, mikor itt volt a Földön, gyógyította a vakokat, akik testileg vakok voltak. De emlékeztek, hogy egyből párhuzamot von, amikor jönnek hozzá a farizeusok meg ezek, és mondja nekik, hogy ti vakok vagytok, meg a vak vezet világtalant, mert szellemileg nem látod a te állapotodat. És ugyanez volt ezzel a gyülekezettel, hogy nem látták, hogy igazából mi a valóság Isten szemszögéből. És azt mondja az Úr Jézus, hogy vegyél ilyen szemgyógyító írt a szemedre, hogy lásd azt, amit Isten lát. És gyógyuljon meg a te szellemi látásod. Ebben a városban volt valami ilyen szemre való ír, vagy nem tudom mi volt az pontosan, amire ők büszkék voltak, hogy ez annak a városnak ilyen vívmánya volt. És erre is utal, vagy így visszautal az Úr Jézus. Kötődött az ő életükhöz ez. Tehát használta ezt a képet, hogy van nálam egy olyan ír, amit hogyha rákensz a te szellemi megértésedre, szemedre, akkor látni fogod a dolgokat úgy, ahogy én látom. És ezt mondja az Efézus 1.18. Pál könyörög ugye az efézusi gyülekezetért, és azt mondja, hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Ezt nem látta a laodiceai. Azt mondja, hogy ezért imádkozom, Pál ezért imádkozott, hogy láthassátok, világosítsa meg értelmetek szemét, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, mi az igazi gazdagság, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk. Az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőkben is. A szellem személy által meg lehet látni ezt az örökséget, és azt, hogy ki az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben, és mi az ő dicsősége. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindenek fölötte az anya Szentegyháznak fejévé, mely az ő teste teljessége neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Ezt meglátjuk a szellemi szemeinkkel. Ezt nem látták a laodiceaiak. Most figyeljétek, hogy mit mond az Úr. Csak hogyha visszamegyünk a jelenések könyvéhez. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító íjjal kend meg a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, legyél buzgóságos azért, és térj meg. Fogadd el az én látásmódomat veled kapcsolatban, hogy te nem ott vagy, ahogy lenned kéne. És ugye a megtérés azt jelenti, hogy odafordulok Isten felé, és elfogadom azt, amit ő mond rólam, és aztán azt szerint irányítom az életemet. Akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos, hogy térj meg, és figyeljetek, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hogy ők egy olyan életet éltek, aminek nem volt része az Úr Jézus, gyülekezetként. És azért mondja, hogy a gyülekezet ajtán kopog, és mondja, hogy zörgetek, én itt vagyok. Ti ott vagytok, én meg itt vagyok. Én kívül vagyok. Engedjetek be, vagy zörgetek. Gondoljatok bele ebbe, ugye, hogy nem értették, hogy egyáltalán ki az Úr, és mi az az örökség, amire ő hívja őket. És aztán azt mondja, hogy ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És itt van az egyén. Az egyén, aki, bárki, aki megnyitja az ajtót, aki tényleg az Úr Jézus Krisztussal közösségben szeretne lenni, az abban a gyülekezetben is annak van egy ilyen meghívás, és van egy lehetőség erre. De maga a közösség felé neki azok a szavai voltak, amiket olvastunk. Ez volt rájuk az igaz, és ebből hív megtérésre. És ugye itt van az Isten keresés jelentősége, hogy aki megnyitja az ajtót, aki tényleg választ ad az Úrnak a zörgetésére, az ő meghívására, azzal ő közösségbe lesz, és vele vacsorál, azt mondja. És erre várunk egyébként, ugye arra a vacsorára, azt mondta utolsó vacsorán az Úr Jézus, hogy volt ez, hogy nem iszok veletek, nem iszok ebből a pohárból veletek, hanem akkor, amikor visszajövök, hogy kiteljesedik majd ez a közösség, a menyegző beteljesedik, és vele vacsorálunk majd fizikailag, meg mindenféle szempontból, de ma ugyanúgy közösségben lehetünk vele a szellemünkben, és gyűjthetünk mennyei gazdagságot, és fel lehetünk öltözve az ő szentségébe, és a szellemi szemeink nyitva lehetnek. Éberek lehetünk az ő valóságára, arra, amiről ő beszélt. És láthatjuk úgy a dolgokat, ahogy ő látja, és taníthat bennünket arról, hogy mi ennek a gazdagságnak az értelme, meg az értéke. És aztán ígér itt ugye olyanoknak, akik győznek, akik megtérnek, akik vele közösségben vannak. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az atyámmal az ő királyi székében. Hogy ez egy hihetetlen kiváltság. Nem, hogy abból a gyülekezetből is, akik az Úr Jézus Krisztussal közösségre léptek, ez az ígéretük van, hogy együtt uralkodnak majd ő vele. És nekünk ugyanígy, ebben a korban, ami egy ilyen laodicai lelkülettel van át, itatva, ami azt mondja, hogy neked annyira nagyon nincs szükséged Istenre, mert mennyi minden van, nem? Tehát én egyébként elámulok azon, hogy az interneten keresztül ugye mennyi mindent hozzáférhetővé tett az ember számára ez a világ, hogy annyi gondolat és annyiféle dolog, és tehát tényleg az anyagi javaknak is csak kinyitsz egy webáruházat, és ezrével, meg tízezrével, meg százezrével lehet válogatni, mint amikor bemegyünk a szupermarketbe, és mindenféle, persze kinek van annyi pénze, hogy ezt mind megvegye, de elméletileg megvehetnéd. Nem úgy, mint a szocializmusban volt, ugye, hogy volt két-háromféle dolog, ami közül lehetett választani, aztán annyi volt. Tehát, és mai napig én látom, hogy ennek megvan a hatás, hogy el vagyunk ámulva, hogy hú, de jó, ez is van, meg az is van, meg amaz is van, meg amaz is van. Igen, ám csak ez olyan át ez minket, mint a kismajom, tudjátok, amelyik belenyúl bödönbe, ott megragadja azokat a diókat, és aztán nem tudja elereszteni, és csapdába van ejtve. Hogy az anyagi javaknak a bősége, meg a lehetőségeknek a tárháza, meg a, ez mindez egy olyan csábítás a számunkra, ami miatt Istent meg nem látjuk meg. Megvakulnak a szemeink ettől, és azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk, és közben nincs semmink. Ő vele. Igaz? Ez egy lehetséges kísértés a mai ember számára? Tehát figyeljetek. A hívő számára is abszolút mértékben szerintem, és most tényleg csak éppen megérintettem ezt a témát, mert egy ilyen világban élünk, ami ezt hozza magával. De az Úr Jézus azt mondja, hogy lehet győzni. Lehet győzni e fölött, lehet vele közösségben lenni, lehet annak az áldásait ízlelni, lehet valóban aranyat gyűjteni a mennyben, amikor a hitünk által élünk, nem a személyünk látása által, amikor valóban a hitünket használjuk, amikor fölkavar bennünket az, hogy az Úrral lehessünk. És nekem annyira tetszett, Zsoltival beszélgettünk ott, és mondja a Zsolti, hogy neki ez annyira hiányzott az utóbbi évtizedekben, vagy nem tudom, hogy tudod, hogy csak hogy 2 órát leülhessen, és a Bibliájával tölthessen időt, és az Úrral lehessen, imádkozhasson, pedig sok mindenben sikereket ért el, és jó élete van, úgymond. De azt mondja, hogy ez hiányzott, ez nem volt ott, és erre szükségünk van. És ez így van, tudjátok, hogy tanít minket ez a világ, hogy éljünk Isten nélkül. Isten meg azt mondja, én azt akarom, hogy te győzzél, mert az fog uralkodni velem, aki velem van, nyilván. Hogy akarnánk mi uralkodni ővel, ha azt se tudjuk, hogy ő miről gondolkozik? Vagy nem azt tartjuk kincsnek, amit ő drágának tart? Vagy nincsenek betakarva a mi mesztelenségeink, a mi esztelenségeink, értelmetlenségeink, ürességünk? Ezt mind ő kell, hogy eltakarja és megtöltsön bennünket az ő szellemével és az ő életével. És akkor tudunk az ő képviseletében uralkodni majd. Igaz? Úgyhogy itt az utolsó gondolat lehet, hogy így, amit még ide hoznék elétek, hogy emlékeztek, hogy az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédben hogyan kezdi a hegyi beszédet. És lehet, hogy valaki ezt így hallotta, meg tanulta a vasárnapi iskolába, vagy a egyházba, vagy nem tudom, tudjátok, és tudjuk fújni azt, hogy azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert boldogok a szelídek, mert örökségű bírják a föld, boldogok, akik éhezik, és szóval, hogy ezek mit jelentenek? Hogy ez azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik szellemben szegények. Ők nem tudták, hogy szegények, ők azt hitték, hogy ők gazdagok. Ők azt hitték, hogy nekik nincs semmire szükségük. És az Úr azt mondja, hogy boldogok, akik felismerték, hogy szegények. Mert övék a mennyek országa. Mert ő tudta meggazdagítani őket. Hogy mi fordítva gondolkozunk, amikor a szemeink látása által élünk. Hogy mi azt hiszük, hogy az a boldog, akinek mindene megvan. És most jó, lehet, hogy fizikai értelemben mondom, mert ugye ez vetül át aztán a szellemiekre, hogy de nekik nem volt szellemi kincsük se. Tehát mindenük volt, de szellemileg meg szegények voltak, de nem tudták. Boldogok, akik tudják, hogy szellemben szegények, mert Isten meg tudja gazdagítani őket. Boldogok, akiket megtört az élet, mert rájöttek, hogy üres a kezük, és Isten meg tudja tölteni. Hogy boldogok, akik felismerték azt, hogy semmink vagyunk Isten nélkül. Mi boldogok vagyunk, mert felismertük, hogy semmik vagyunk Isten nélkül. Nekünk rá van szükségünk. És naponta jövünk hozzá, mint koldus, és mondjuk, hogy neked rád van szükségem. És ez az Isten kereső élet, ahogy én értem. Hogy semmit nem hagyok, hogy olyan legyen, mint a kismajom a mogyoróval, hogy tele legyen a kezem, hanem azt mondom, hogy Uram, üres a kezem. Tényleg üres vagyok. Töltsél be te engem, mutasd meg nekem az utat, szükségem van rád. És az Úr jön, és velem vacsorál, azt mondja, velem vacsorál, velem van közösségben, és elmondja az ő kincseit, és megnyitja a szememet, és felöltöztet engem. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak a szelidek, mert örökségű bírják a földet. Boldogok, akik éhezik, és szomjózzák az igazságot, mert megelégítetnek. hogy nem szégyen szükségbe lenni Isten előtt. Nem szégyen őt keresni úgy, hogy azt mondom, hogy amíg ez nincs meg, addig én senki vagyok. Egyáltalán nem szégyen. Ez az, ami Istennek a valódi kincseit odaadja a kezünkbe. És csak így, tök befejezésképpen, ez az, amiről szerintem olyan sokszor beszélt az Úr Jézus Krisztus. Ugye, ahogy mondta, hogy keressetek kincseket a mennyben, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, meg hogy keressétek először az Isten országát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Hogy ne legyünk olyanok, mint a laodiceaiak. Ne engedjük, hogy ez a kor szellem, ami körülöttünk van, elmesélje nekünk azt, hogy mi miért vagyunk gazdagok Isten nélkül. Mert ez mind látszat. A valóság pedig az, hogy szegény és nyomorult vagy Isten nélkül, Isten szeretete, kegyelme, békessége nélkül, hogy mesztelen vagy anélkül, az igazság nélkül, amit ő adott volna neked. És mi volt a harmadik? Ja, és vak. Én nem látok jól a szellemi szemek nélkül, amiről beszélt az Efézusi levél, hogy látnám azt az örökséget ő benne. Ja, úgyhogy, hát ez az üzenet, így röviden, meg így kicsit alkalmazásba átvive, engem ez foglalkoztatott itt ezen a héten, és hát remélem, hogy áldás a számotokra. Gondoljátok végig, mi az, ami rád vonatkozó, mi az, ami nem. Várjuk az Úr Jézus Krisztust, és fel leszünk költözve az ő jelenlétébe, és lesz kincsünk vele. És látni fogjuk, amit ő lát. És látni úgy, ahogy ő lát. És ez egy ajándék. Ez Isten ajándéka. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, neked ezt az üzenetet. Köszönjük neked, hogy te neked szíved vágya, hogy mi fel legyünk öltözve a te szentségedbe. Neked szíved vágya, hogy mi valóban gazdagok legyünk az örökké valóságra. És szíved vágya, Uram, hogy lássuk úgy a dolgokat, ahogy te látod, Uram. És taníts bennünket, és vezess. És hogyha kopogtat az ajtódon az Úr, és nem vagy vele ebben az értelemben, akkor bármikor megnyithatod, ahogy itt beszélt erről, hogy nyisd meg az ajtót, és azt mondja, hogy én bemegyek, és veled vacsorálok. Bemegyek, és veled leszek, és elmondom neked az én gazdagságomat, felöltöztetlek téged, és hitben kincset gyűjtesz a mennyben. Ez lehetőség, csak egy ráhagyatkozásra van szükséged az Úr Jézus Krisztusra, aki meghalt érted. Úgyhogy köszönjük neked, Úr Jézus, köszönjük. Vezess bennünket tovább, áldj meg, tényleg a benned való életben taníts minket, amíg nem látunk téged színről színre. Így kérünk ezért a hétért is. Most. Amen.